a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Huszonkettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Adócsökkentést jelentett be Orbán Viktor. A miniszterelnök közölte, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával egy 11 pontból álló, a becslések szerint 80 és 90 milliárd forint értékű adócsökkentési és adóegyszerűsítési megállapodást kötnek. Hozzátette, a vállalkozók adóterheit csökkentik, az őket terhelő bürokráciát pedig visszavágják. Az intézkedések között szerepel az alanyi áfamentesség értékhatárának lépcsőzetes emelése, emelik az általányadózók általános költséghányadát, a főállású egyéni vállalkozóknál csökkentik a szocó alapot, valamint kiszélesítik a kisvállalati adóra jogosultak körét. A vállalkozókat 100 millió forintos adókedvezménnyel támogatják a környezeti károk helyreállításában és a zöld beruházásokban, adókedvezményt adnak a magyar energiaellátóknak az infrastruktúra korszerűsítésére, megemelik a kiskereskedelmi adó hatásávjait, valamint a kormány fél évvel elhalasztja az eredetileg január 1-től tervezett üzemanyag jövedéki adóemelést. Az intézkedések között szerepel még a társasági adóelőleg értékhatárának 5 millióról 20 millió forintra növelése, a mikrogazdálkodók egyszerűsített beszámolójának értékhatára 150 millióról 180 millió forintra emelkedik, valamint 80 ezer egyéni vállalkozó számára indul el egy speciális adminisztráció csökkentés. A kormány és a kamara közös munkájaként szoros együttműködésben valósul meg a KKV-k adócsökkentése, az adminisztrációs terhek mérséklése, hangsúlyozta Nagy Elek. A csomag több mint 100 milliárd forintot jelent a következő három évben, mondta el a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A vállalati adócsökkentési csomag 230-240 ezer vállalkozást érint majd, mondta el Gerlaki Bence. A 2026-os költségvetést érintő hatása nagyjából 89 milliárd forint, a későbbi években 100 milliárd forint fölé emelkedik, ismertette az adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár. A kompenzációt a banki extra profitadó emeléséből várja a kormány. Benyújtotta a kormány a 14. havi nyugdíj bevezetésével kapcsolatos törvényjavaslatot a parlamentnek. Az országgyűlés honlapján az olvasható, az ellátás bevezetésével összefüggő módosításról szóló törvényjavaslat rögzíti, jövő évtől a nyugdíjasok minden évben 14. havi nyugdíjban is részesülnek tehát. A Nagymárton nemzetgazdasági miniszter által jegyzett előterjesztési indoklása szerint a juttatás bevezetése fokozatosan történik. Az összege a kifizetés első évében 2026-ban a nyugellátás 25%-a, és a kormány döntése szerint 2030-ig el kell érni a 100%-ot. A Kulturális és Innovációs Minisztérium elindította a 251 féle állami ifjúsági támogatás élethelyzet szerinti keresését biztosító ifistart.hu weboldalt, jelentette be a tárca vezetője. Hankó Balázs közölte, a weblap célja, hogy a 14 és 35 év közötti fiatalok élethelyzetüknek megfelelően könnyebben eligazodhassanak az igényelhető állam által nyújtott támogatások között. A szépkártya közterheinek csökkentését szorgalmazza az Országos Kereskedelmi Szövetség. Üdvözlik a felhasználhatóság kiterjesztését a hideg élelmiszerekre, mert az egyszerre segíti a lakosságot az alapvető termékek beszerzésében, és emellett a kiskereskedelmi forgalom élénkítését. Ugyanakkor a hideg élelmiszer vásárlások maximum 3,6%-os tranzakciós díjának mérséklését javasolják, közölte az OKSZ. Magyarország az elmúlt évek során igen sokat profitált a világ egyik leggyorsabban fejlődő térségének számító Dél-Kelet-Ázsiával folytatott együttműködéséből, és a jövőben a magyar technológiák Brunejben is teret nyerhetnek, közölte a külgazdaság és külügyminiszter, miután ottani kollégáját fogadta. Szijjártó Péter üdvözölte, hogy a brunei szultán hazánkba látogat, valamint hangsúlyozta, mindkét ország azon az állásponton van, hogy nincs értelme pénzt és fegyvert önteni a továbbiakban a megnyerhetetlen ukrajnai háborúba, hiszen ez csak meghosszabbítja a fegyveres konfliktust. A tárcavezető arról is beszélt, hogy Magyarország bírósághoz fordul, ha az Európai Unió elfogadtatja az orosz energiaimport tilalmát. Szerinte ugyanis csalás lenne, hogy egyhangú döntés helyett elegendő a minősített többségehez, tartalmában ugyanis szankciós döntésről van szó. 100 Rafale típusú vadászgép beszerzéséről állapodott meg Ukrajna és Franciaország, jelentette be Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, miután Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott. A Reuters hírügynökség szerint az aláírt vásárlási szándéknyilatkozat értelmében a következő 10 évben SAMP/T légvédelmi rendszereket, radarokat és drónokat vett Ukrajna Franciaországtól, ezzel hosszú távon erősítve az ország védelmét az orosz támadásokkal szemben. A francia elnöki hivatal is megerősítette a gépek számát, de az még nem derült ki, hogy ezek Franciaország saját készletéből érkeznek-e, vagy új beszerzések lesznek. Végül az időjárásról. Az összefüggő frontális felhőtakaró a csapadékzónával együtt délkelet felé elhagyja az országot, azután nagyobb rész gyengén felhős napos időre számíthatunk majd. A szél a nap folyamán mérséklődik. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5 fok között, napközben 7-8 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, 2025. november 17-e van, hétfő. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején Jármai Ágotával, a Mások Másképpen Alapítvány elnökével a Zene Gyógyító Ereje című jótékonysági koncertre hívunk meg mindenkit Miskolcra, majd kiderül, hogy az előző hétvégén történelmi élelmiszergyűjtést tartott a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Nagy György András, a szervezet külső kapcsolatokért felelős igazgatója nyilatkozott rádiónknak. Ezután professzor dr. Felszegi Sára címzetes egyetemi tanár, a Miskolci Akadémiai Bizottság Orvosegészségtudományi Szakbizottságának elnöke ajánlja figyelmükbe egy november 26-ai konferenciát. Adásunk végén pedig egy adventi gondolatébresztőt hallhatnak Makkai László pasztorálpszichológustól, mivel a görögkatolikus egyházban megkezdődött a karácsonyi várakozás időszaka. Tartsanak velünk, érdemes! Jármai Ágotát, a Mások Másképpen Alapítvány elnökét, a Miskolci Mentál Higién és Műhely képviselőjét köszöntöm szeretettel a stúdióban. Szervusz!
Na, jó reggelt!
Lesz egy jótékonysági koncertetek. Mikor lesz és milyen célra gyűjtötök?
A Miskolci Mentál Higién és Műhely és a Mások Másképpen Alapítvány számára szerveződik ez az alkalom. Az az érdekessége, hogy a szervezők önkéntes felajánlásban teszik ezt, tehát amit mi elkezdtünk a városban 2025 márciusában azzal, hogy elindítottunk a depresszióról egy közös gondolkodást, és ezt teljesen alulról jövő kezdeményezésre valósítottuk meg, és utána volt már jó pár rendezvényünk a témához kapcsolódóan. Ez megint egy nagyon szép kapcsolódás, vagy egy szép folytatás, hogy a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Karának a hallgatói önkéntes felajánlásban adják nekünk ezt a koncertet. A rendezője Kovács Vanda gyakornok, aki szintén önkéntes munkával szervezi az eseményt. Még nem tudom a programot, de kíváncsian várjuk, és hát nagyon jó érzést keltő dolgok, amikor ilyen jó partnerségre találunk.
A zene gyógyító ereje, ugye ez az alcíme magának a rendezvénynek, tehát a zenéről fog szólni minden.
Hát igen, most a művészet terápia, azt tudjuk, hogy milyen jó hatással van a lelkünkre, bárkinek, és hát elkezdtük a képzőművészeti alkotásokkal, ugye volt ez a művészeti maraton rendezvényünk a Zenepalotában szeptember végén, ahol már megszülettek olyan alkotások, ami a naív festészet témakörébe sorolhatóak, és most a festészet után egy másik művészeti ág a zene, amivel összekötjük ezt az élményt vagy eseményt.
Kiknek szól a gyűjtés?
A közösség ezzel a gyűjtéssel szeretné egy picit megalapozni a működését, mert, tehát ahogy említettem korábban is, nem pályázati pénzekből gazdálkodunk, önkéntesen finanszíroztuk eddigi rendezvényeinket is főleg, és hát hogyha további rendezvényeket szeretnénk csinálni, akkor mindig van valamilyen költségvonzata. Tehát ezzel a jótékonysági rendezvénnyel egy kis alapot szeretnénk gyűjteni, vagy biztosítani a további rendezvényeinkhez, mert ugye bármilyen rendezvényt csinálunk, meghívunk egy előadót, vagy vendéglátást társítunk általában egy rendezvényhez, tehát mindegyiknek van anyagi költségvonzata, illetve további jó programok megvalósításához hát mindig szükséges valami kis anyagi befektetés.
Mondjuk el hallgatóinknak, hogy a Mások Másképpen Alapítvány mivel is foglalkozik, kikkel is foglalkozik?
Tehát az alapítványunk már 20 éve létező szervezet, megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő személyek és családjaik esélyegyenlősége miatt vagy érdekében hoztuk létre. Miskolc városához kötődik elsődlegesen, de az a különlegességünk, hogy van egy telephelyünk, egy kis településen, Abodon, 40 kilométerre található az Edelényi járásban ez a kis falu, és hát ott szeretnénk egy rehabilitációs és egy életmódközpontot létrehozni, ahol szeretnénk alkalmazni és majd megváltozott munkaképességű személyeket, és ez összefügg az életmód orvoslással, tehát itt olyan programokat képzelnénk el. Ez a település a maga adottságával, a nyugalmas környezetével kiválóan alkalmas arra, hogy például mentális problémával érintett betegek ott feltöltődjenek, illetve megelőzés céljára is, a stresszmentesítésre is nagyon jó lehet. Ez még egy kialakítás alatt lévő terv. 8 éve vásároltunk meg a településen egy nagyon szép parasztházat, és azt önkénteseinkkel saját kezűleg újítgatjuk, tartjuk fönn. Nem sikerült még komolyabb pályázatot nyerni erre a célra, de bízunk benne, hogy az évek során egyszer csak a végére érünk a munkálatoknak, és megvalósul ez az álmunk.
Tehát várjátok önkéntesek jelentkezését, gondolom van feladat.
Igen, nagyon szívesen vennénk önkéntesek jelentkezését, olyanokét, akik főleg vonzódnak a vidéki élethez, mert nagyon sok kétkezi munkára van szükség, és hát mi is nagyon élvezzük egyébként, hogy ezt ott egy szép természeti környezetben gyakorolhatjuk, és általában ezek közösségi programok, tehát olyanokat kell elképzelni, mint például van egy pajtánk, aminek megrepett a fala, és ezt saját kezüleg tapasztással állítottuk helyre. 2 éve nyáron ezzel töltöttük az időnket, hogy hogyan hozzuk helyre ezt a pajtát. Tehát ad kihívást is ez a telephely, de hogy élményt is ad nagyon sokat, mert végül is jó ezt így együtt csinálni.
A miskolci mentálhigiénés műhelyről mit érdemes tudnunk?
Azt a megközelítést szoktam mondani erre, hogy egy multidisziplináris tímet kell elképzelni, tehát nem pusztán mentálhigiénés szakmai képzettséggel rendelkező személyek alkotják a műhelyt, de hogy tulajdonképpen kik is a műhely tagok, ez egy picit ilyen változó, és hogy bővül a műhely, tehát mindazoknak a számával, akikhez kapcsolódtunk a rendezvényeink során. És vannak, akik több munkát tesznek bele, vannak, akik már az elejétől részt vesznek a munkájába, van, akik időnként kapcsolódnak. Tulajdonképpen az ügyek, a témák azok, amelyek összehozzák az embereket.
Visszatérve erre a jótékonysági koncertre, gondolom megfigyeltétek ti is, hogyha valami jó ötletetek van, akkor sokan mellétek állnak. Tehát, hogy az emberekben fel kell ébreszteni ezt a jótékony lelket, ugye?
Igen, tapasztaljuk ezt a kialakult partnerségeknél, már a művészeti maratonnál is. Ez egy tényleg hihetetlenül jó érzés volt, amikor megtaláltuk hozzá a helyet, amikor kaptunk segítséget, akár onnan is kezdem, hogy a festőállványokat megtaláltuk, tehát hogy ezek az apró dolgok, ahogy így szépen egymásra épültek, és ahogy kialakult ez a rendezvény, tehát igen, ez egy nagyon-nagyon szárnyaló érzést ad, és ösztönző, hogy érdemes csinálni, érdemes folytatni.
Radomszky Lászlóné is ott lesz, ezt mondjuk el, hogy ő fogja megnyitni?
Igen, igen, most kaptam már egy visszaigazolást, hogy elfogadta a meghívásunkat, felkérésünket a jótékonysági est megnyitása vagy köszöntése kapcsán számítunk az ő megjelenésére, ami nagyon megtisztelő a számunkra.
Mondjuk el még egyszer, hogy mikor és hol lesz ez a rendezvény, és hogyan lehet jegyet vásárolni, vagy akár támogatói jegyet vásárolni?
Hát a Zenepalotában lesz ez a rendezvény, ugye ezt mindenki tudja, hogy ez Miskolc belvárosában található. November 22-én szombaton 19 órától. Előtte lesz még egy kiállítás megnyitó, ugye a Miskolci Maratonon készült képeket, a helyben maradó képeket fogjuk kiállítani, és egy hónapon keresztül ezek megtekinthetőek lesznek a Zenepalota aulájában. Ugye ez is egy felajánlás, amit kaptunk, és köszönjük szépen ezt is. Nem jegyek vásárlásával, hanem adományok felajánlásával lehet támogatni a ügyünket. Lesz majd kihelyezett gyűjtőláda a helyszínen, illetve tudunk befizetéseket fogadni az alapítványunknak a számla számára, amit rá is írtunk a plakátra.
Hol tudhatnak meg még többet hallgatóink erről a jótékonysági koncertről?
Hát igen, a Mások Másképpen Alapítvány Facebook oldalán szerepel a meghívó, illetve létrehoztunk egy eseményt, egy Facebook eseményt, a jótékonysági koncert, a zene gyógyító ereje, talán így meg lehet találni.
Milyen hosszú lesz a program?
Hát körülbelül egy órásra van tervezve.
Hány ember lesz a színpadon?
Hát ezt még nem tudom. Tehát nagyon változatos, színes programot állítottak össze a hallgatók, ennyit már megtudtam. Különböző korok művészeti stílusában egy színes repertoárra számíthatunk.
Komoly zenei koncert lesz,
komoly, ugye? Zenei koncert, igen, igen.
Nagyon szépen köszönöm, Ágotta, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és sok sikert kívánok a szervezéshez.
Köszönjük szépen mi is a lehetőséget.
Az elmúlt percekben Jármai Ágottával, a Mások Másképpen Alapítvány elnökével beszélgettünk.
Thank you.
Nagy György Andrást, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatóját köszöntöm szeretettel a Zoom vonal túlsó végén. Szervusz!
Szia, üdvözlöm a hallgatókat is!
Az év legnagyobb élelmiszergyűjtése zajlik ezen a hétvégén Magyarországon. Kiknek gyűjtötök?
Nem, hogy az év legnagyobb gyűjtése, hanem tulajdonképpen Magyarország történetének legnagyobb élelmiszergyűjtése zajlik most péntektől vasárnapig. Az Élelmiszerbank Egyesület már 20 éve minden évben karácsony előtt arra kéri a legnagyobb áruházláncok vásárlóit, hogy gondoljanak a hétvégi bevásárlásaik során a nehéz sorsú emberekre, rászorulókra, és tegyenek egyel több konzervet, tésztát, vagy egyéb hűtést nem igénylő élelmiszert, édességet, bébiételt a kosarukba, amit aztán leadhatnak egy gyűjtőponton, az áruházban, és mi ezeket az adományokat az ünnepeket megelőző időszakban eljutatjuk nélkülöző emberekhez szerte az országban. Ez tulajdonképpen egy karácsonyi gyűjtés. Azt vállaljuk, hogy karácsony előtt eljutatjuk több tízezer embernek ezeket a felajánlásokat, de lesznek olyanok, akiknek már a novemberi hónapban segítséget jelentenek az adományok.
Említetted, hogy történelmi ez a gyűjtés. Ez azt jelenti, hogy a legtöbb helyszínen a legtöbb önkéntessel gyűjtötök idén?
Tulajdonképpen igen, és reméljük, hogy a mennyiség is igencsak szép lesz. Tavaly 374 tonnányi felajánlás érkezett 3 nap alatt. Utólag kiszámoltuk, hogy ez azt jelentette, hogy percenként 240 kilogramnyi adomány érkezett 3 napon keresztül. Ez azért tud ilyen nagy szám lenni, mert valóban nagyon sok helyen zajlik a gyűjtés. Idén 473 áruházban lehet felajánlásokat tenni. Az akcióban részt vesz a Tesco, az Aldi, az Auchan, a Metro, és idén becsatlakozott a Lidl is, úgyhogy összességében 30%-kal nőtt az egységeknek a száma, ahol a vásárlók adományozhatnak. Ha azt vesszük, hogy már tavaly is rekordnagyság volt ez a 374 tonna, reméljük, hogy idén elérünk egy 500 tonnás mennyiséget, ez 500 ezer kiló azért mondjuk ki, amiből 100 ezer embernek tudunk majd csomagokat összeállítani.
Óriási logisztikát is igényel, gondolom, ez a feladat.
Igen, természetesen. Egyfelől a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek nem csak ez a 3 napos akciója zajlik egy évben, hanem tulajdonképpen az év minden napján sok 10 000 kilónyi élelmiszert osztunk ki, mert hogy élelmiszer feleslegek, lejárat közeli termékek, csomagolási hibás termékeknek a mentésével foglalkozunk, amiket a áruházakban vagy a gyártóknál már nem adnának el, de amúgy még fogyasztásra alkalmasak, mi azokért elmegyünk és kiosztjuk. Tehát a mindennapokban is elég komoly logisztika van a háttérben, de az egész azért is tud ilyen hatékonyan működni, mert szerte az országban nagyon sok karitatív szervezettel működünk együtt. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk adott esetben Kazincbarcikán egy áruházban felesleg keletkezik, vagy most a hétvégén felajánlásokat adnak a vásárlók, akkor azt ott helyben ki tudjuk osztani, mert hogy vannak ott helyben is partnereink, akik ismerik a helyi rászorulókat, nem kell megutaztatni a főváros felé, a központi raktárba ezeket az adományokat, hanem helyben ki lehet osztani őket, hiszen sajnos az ország minden térségében vannak olyan családok és emberek, akik nélkülözésben élnek. Úgyhogy most is a hétvégén bárki, aki felajánlást tesz, az biztos lehet benne, hogy a saját lakóhelye környékén az ott élő nélkülözőket tudja segíteni.
473 áruházat említettél, és szűk 3 nap, körülbelül hány önkéntes lehet, aki most csatlakozott hozzátok?
Összesen 2,5 nap, tulajdonképpen nettó 2,5 nap ez az akció, hiszen pénteken délután indul, és hát meglehetősen nagy aktivitást igényel az önkéntesektől. Szórólaposztás, tájékoztatás, az adományok fogadása, természetesen szívből jövő őszinte megköszönése, de közben egyébként már a nyilvántartás, a számolás termékkategóriánként mennyi lészt érkezett, mennyi csokoládé érkezett, stb. Úgyhogy egy-egy áruházban átlagosan 8-10 ember van ott egyszerre ilyenkor, akik önkéntesként képviselik az élelmiszerbankot, és mivel 2,5 nappal számolunk, hát a legtöbb helyen 5 váltásnyi önkéntesre van itt szükség, úgyhogy minden olyan karitatív szervezet, aki részt vesz most a hétvégén is a gyűjtésben, ezúton is köszönetünket fejezzük ki nekik, hogy a saját önkénteseikkel, akár munkatársaikkal részt vesznek ebben az akcióban. Ha összeadjuk ezt a rengeteg embert, akkor 8800 fő jön ki, tehát körülbelül ennyien teljesítenek szolgálatot, ennyien viselik a hétvégén az élelmiszerbanknak ezeket a zöld mellényeit, és tulajdonképpen, ha bárki betér ezekbe az áruházakba, akkor egyből kérhet felvilágosítást, hogy az adott régióban milyen adományra van szükség. Lehet, hogy egy adott áruházban mondjuk egy gyermekotthon, vagy egy családsegítő szolgálatnak a képviselői vannak ott, természetesen ilyenkor akár például a bébi étel is nagy segítség, de más áruházakban, ahol például hajléktalan központok képviselői vannak ott, és ők gyűjtik a saját ellátottjaik számára az adományokat, ott például valószínűleg kevéssé jelent felhasználható segítséget mondjuk egy kilóliszt, hiszen a hajléktalan embereknek nincsen konyhája. Ott is érdemes megkérdezni a bejáratnál, hogy mi az, amivel leginkább hozzá lehet járulni ezeknek az embereknek a minél örömtelibb ünnepéhez.
Készült egy tájékoztató videó is az önkéntesek képzésével kapcsolatban, ugye?
Igen, azt vettük észre az elmúlt években, hogy ahogy említettük, és pont az előző kérdésedben meséltem, hogy sok ezer önkéntes vesz ilyenkor részt az élelmiszerbanknak a gyűjtésében, és annak érdekében, hogy mindenki, aki felajánlást, ez biztos lehessen benne, hogy jó helyre kerül az adomány, mindenképpen fontosnak éreztük egy videóban felkészíteni az önkénteseinket, hogy el tudják mondani azt, hogy mennyire transzparens, mennyire átlátható és megbízható ez az egész rendszer, amire most adományokat gyűjtünk. Még arra is vállalást teszünk, hogy bárki, aki adományoz, annak utólag küldünk egy videót az adományoknak a sorsáról, úgyhogy tulajdonképpen adatkezeléstől kezdve az adományok helyes tárolásán át mindenről is szót ejtünk ebben a felkészítésben. Természetesen maguknak, a vásárlóknak, az adományozóknak erről nem kell tudni. Nekik az a legfontosabb, számunkra az a legfontosabb, hogy bizonyosak legyenek abban, hogy jó helyre kerülnek az adományok.
A zöld mellény már ismerős a boltba járóknak. Mi a tapasztalatotok azzal kapcsolatban, hogy mi alapján adakoznak a magyarok? Tehát ez egyfajta hőmérőzése is a gazdasági állapotuknak? Tehát mi a tapasztalat ebben a több évtizedben?
Igen, ahogy említettem, már 20 éve zajlik ez a gyűjtés minden évben karácsonykor, sőt az elmúlt két évben már tavasszal is megrendezésre került májusban egy-egy ilyen hétvégi akció. Szeretik az emberek ezt a fajta jótékonysági formát, tulajdonképpen itt közvetlenül élelmiszerrel tudnak segíteni, nem úgy küldenek pénzadományt, hogy valaki esetleg azt megsápolja, vagy hasonló, természetesen az élelmiszerbank esetében sem így szokott történni, de sajnos szoktak terjedni olyan hírek, amik a bizalomnak nem tesznek olyan jót, esetleg más jótékonysági akciók keretében, úgyhogy a közvetlen tárgyi élelmiszeradományozás az mindig nagyon népszerű. Tavaly például több mint 100 000 ember adományozott ezen a háromnapos akción szerte az országban, és valóban vannak olyanok, akik már úgymond visszajáró vendégek vagy támogatók, akik már csak egy kacsintással elintézik az odabiccentést, amikor megérkeznek az áruházba az önkénteseink felé, és tudják a dolgokat, és már nem is kérnek szórólapot, és hozzák a kedvenc ételeiket. Fontos számukra, hogy azokat a családokat, akiknek segítenek, olyan ellátásban részesítsék, amit maguknak is kívánnának. Tehát tényleg van, aki ugyanazt az ünnepi vacsorát segít úgymond előkészíteni, mint amit otthon ő is elkészít, de természetesen vannak olyanok is, akik akár csak egy fél kilós tészta csomaggal járulnak hozzá ehhez a gyűjtéshez, ez is nagyon komoly segítség. Mi egyébként leginkább azt szoktuk kérni, hogy ha valaki vesz mondjuk egy tésztát vagy egy zacskó rizst, akkor lehetőleg vegyen mellé még egy olyan tésztaszószt is, vagy öntetet, amivel egy teljes értékű meleg étkezést lehet elkészíteni. De visszatérve a kérdezésedre, egy 2-3 évvel ezelőtt volt érezhető egy visszaesés az adományok mennyiségében. Akkoriban ugye nagyon magas volt az élelmiszer áraknak az emelkedése, nagyon nagy ütemű volt, ez egyértelműen érezhető volt a jobb módú családoknak a pénztárcáján is, illetve hát a Covid idején, meg ezt követően ársapkákkal terhelt időszakban ugye nehézséget okozott az, hogy egyszerre például limitálva voltak termékek, cukorból, ízből, akár csak 1-2 kilót lehetett egyszerre vásárolni, pedig nagyon sokszor megesik, hogy valaki egy bevásárló kocsinyi felajánlással sétál oda a gyűjtőpontunkhoz. Amióta ez nem így van, azóta elmúlt két évben ismét nagyon szépen ütemben emelkedik az adományoknak a mennyisége.
A jószándékú emberek e-mail címét is gyűjtitek, miért is fontos ez, miért jó, ha valaki megadja?
Ahogy említettem, a legfontosabb célunk az a visszajelzés és a köszönetnyilvánítás. Nagyon fontos a számunkra az, hogy ez egy összefogás, ebben rengetegen vesznek részt, és szeretnénk visszajelezni nekik, hogy hová kerültek az adományok, mennyi élelmiszer gyűlt össze, és hogy hogyan fogadták a rászorulók. Néhány történetet is el szoktunk ilyenkor küldeni, meg egy kis videót, úgyhogy ha bárki kíváncsi az adományainak a sorsára, akkor megadhatja az e-mail címét a gyűjtőpontokon. Egyébként ezt egy kis bevásárlókocsi bilétával is honorálni szoktuk, hogyha valaki a bizalmával megajándékoz úgymond minket, és megadja az e-mail címét, de egyébként hosszú távon is hasznos lehet az, hogyha kapcsolatban vagyunk, hiszen az Élelmiszerbank mindennapi működésében, ebben a napi 30 ezer kilónyi élelmiszer adomány kiosztásban önkéntesként bármikor részt lehet venni, sofőröket keresünk folyton, aztán az élelmiszer adagolásokban, megmentett ételek kiosztásában résztvevő önkénteseket és partnereket. Tehát ahhoz, hogy kapcsolatban tudjunk maradni, és bárki, aki együtt érez a céljainkkal, tájékoztatást kaphasson arról, hogy éppen milyen akcióink vannak. Most mondok egy példát, éppen Szegeden szeretnénk egy ebédgyűjtő programot, ebédmentő programot elindítani, hogy a helyi kantinokból, menzákból, ami napi szinten megmarad élelmiszer, azokat a megmaradt egyébként éttermi minőségű ételeket ne a kukába kelljen kidobni, hanem rászorulókhoz vihessük el. Ehhez például azokat az embereket nagyon nagy hatásfokkal és sikerrel tudtuk megszólítani, akik az adott környéken adták meg az e-mail címüket, és egy ilyen újabb közös összefogás tudott elindulni általa. Úgyhogy bárki, aki megtisztel minket azzal, hogy feliratkozik a levelező listánkra, az a jövőben is elég komoly összefogásokról fog értesülni.
Nem csak ezen a hétvégén lehet segíteni rajtatok keresztül a rászorulóknak, ez a beszélgetés már a gyűjtési időszak után hangzik majd el. Hogyan segíthetnek most, akár hallgatóink is?
Tulajdonképpen a Magyar Élelmiszerbank Egyesület egy alulról jövő civil kezdeményezés, 13 jobbarát hozta létre 20 évvel ezelőtt, és a mai napig állami támogatás nélkül magánszemélyek, vállalatok adományai azok, amik tulajdonképpen futtatják a teherautóinkat, és segítenek abban, hogy tárolni tudjuk az élelmiszert is kiosztani. Úgyhogy a legnagyobb segítség az, hogyha valaki akár csak 1-2-3 ezer forinttal támogatja a munkánkat. Egy nagyon hatékony módjáról beszélünk a rászorulók segítésének, hiszen ha valaki mondjuk egy 3000 forintos adományt biztosít az élelmiszerbanknak, abból mi 30-szoros értékű élelmiszert tudunk megmenteni, hiszen tulajdonképpen értékes élelmiszert veszünk át, ami a kereskedőnél viszont már felesleg. Éppen ezért ezt ingyen vesszük át, nekünk csak a logisztikára, raktározásra kell költenünk, és meg tudjuk 30-szorozni ezáltal a pénzadományoknak az értékét. Tehát ha valaki 3000 forinttal támogat, mi 90 000 forint értékű élelmiszert tudunk belőle kiosztani. Azt gondolom, hogy tényleg ez egy nagyon nagy hatásfok. De természetesen, ahogy említettem, önkéntesként is nagyon nagy hasznát vesszük szerte az országban a jelentkezéseknek, a jelentkezőknek. Tulajdonképpen vállalatokkal is szívesen együttműködünk, jótékonysági csapatépítő főzéseket szervezünk, ahol céges csapatok érkeznek például hozzánk, és több száz vagy akár több ezer adag melegételt tudunk közösen elkészíteni. Az ünnepi időszakban karácsonyi süteményeket készítünk rászorulóknak szintén ilyen céges önkéntes csapatokkal, úgyhogy nagyon sokfajta együttműködésre van lehetőség. Az élelmiszerbank.hu honlapon megtalálhatóak az elérhetőségeink, és örülünk, hogyha bárki jelentkezik. Most éppen említettük ennek a hétvégi gyűjtésnek a kapcsán azt, hogy 100 000 élelmiszer csomagot fognak a vásárlók összeadni, de a célunk az, hogy az év utolsó két hónapjában összesen 500 000 élelmiszer csomaggal segítsük a nehéz sorsú honfitársainkat. Ennek a fennmaradó 400 000 csomagját ugye friss árukból, pékárukból, zöldséggyümölcsből, éttermekből mentett ételekből, iskolai menzákról mentett ételekből fogjuk majd összeállítani. Ezeknek az előteremtése, ennek az egész működtetésnek a biztosítása pénzadományokkal válik lehetségessé.
Nagy György András, köszönöm szépen a beszélgetést, és sikeres gyűjtést kívánok nektek.
Köszönöm szépen.
Nagy György Andrást, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatóját hallották. Beszélgető társam professzor dr. Felszegi Sára, a címzetes egyetemi tanár, orvos, a Miskolci Akadémiai Bizottság Orvosegészségtudományi Szakbizottságának elnöke.
A Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója alkalmából tudományos konferenciát szerveznek, méghozzá 26-án, szerdán. Kiket hívtak erre a konferenciára? Nagyon érdekesnek ígérkezik.
Rendkívül megtisztelő, hogy erre a konferenciára elfogadta a meghívást Barabási Albert László professzora, Harvard Egyetem professzora, aki hálózatelmélettel foglalkozik, fizikus tulajdonképpen, ő egy erdélyi származású tudós, és a lényege az, hogy ő a hálózatelméletben olyan fogalmakat vezetett be, például, mint a betegségkészlet, hogy bizonyos életmód az meg fogja határozni, hogy milyen betegségeim lesznek. Például az inaktivitás, vagyis a mozgás hiánya, szív- és érrendszeri megbetegedések, vastagbélrák, hogy csak néhány, emésztőszervi megbetegedések, hogy csak néhányat említsek az általa felsoroltak közül. És ugyanígy ezt az ételekre is most éppen a foodom fogalmával fogunk ezen a konferencián megismerkedni, és hogy végső soron ez azt jelenti, hogy a saját kezünkbe tudjuk venni az egészségünket. Eddig is vehettük volna, csak nem nagyon tettük meg, mert általában a magyar ember akkor foglalkozik az egészségével, ha nincs. Ha még van, azzal meg nem igaz, az természetesnek veszi.
Kik lesznek még az előadók ezen a konferencián?
Ugye a egyes területeknek kiemelkedő művelői, így a tüdőgyógyászat területén Horváth Ildikó professzorasszony, aki a Korányi Kórházban tüdőgyógyász, illetve a Debreceni Egyetemnek is professzora. Ő fog még beszélni a tüdőbetegségek prediktív lehetőségeiről, vagyis a prediktív megelőzési lehetőségekről. Aztán tőlünk lévén a Miskolci Akadémiai Bizottságnak a rendezvénye, ez főleg Ondrejko Zsolt főorvos úr fog arról beszámolni, hogy jelenleg a kardiológiában milyen olyan lehetőségek vannak, amivel egyénre szabottan megelőzhetünk a kardiológiai megbetegedéseket. Aztán egy másik izgalmas terület, ugye, hogy egyre több fertőző megbetegedés van, gondoljunk csak a COVID-ra, amik világjárványok. És hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ilyen járványokat megelőzzünk, vagyis hogyan kell a szervezetet megerősíteni, hogyan kell védekezni. Erről Papp Tibor főorvos úr, a Semmelweis Tagkórház infektológia osztályának vezető főorvosa fog beszélni. Aztán lesz egy nagyon izgalmas terület, ami inkább gyerekgyógyászatot érint, azt Lakatos Andrea docensasszony, a Bazvár megyei kórház gyerekosztályának radiológus főorvossal fog beszélni erről, hogy már az anyamében hogy lehet diagnosztizálni például előrelátható, vagyis a prediktív medicinát hogy lehet ezen a területen sikeresen alkalmazni. És hát meghívottunk a Debreceni Egyetemről Kolozsvári László tanár úr, aki az ottani háziorvosi és foglalkozás egészségügyi intézetnek az igazgatója, a vezetője, és ő arról a kutatásról fog beszámolni, amit a hallgatók körébe végeztek, hogy milyen megbetegedések vannak, amit meg lehetett volna előzni, milyen szűrőprogramokat dolgoztak ők ki, amivel a korai fázisba fel lehet fedezni a megbetegedéseket, és hát én is tartok egy előadást, ami a foglalkozás egészségügy, a foglalkozás orvostan reformjáról szól, hogy hogyan kellene a prediktív medicinát ezen a területen népegészségügyi programmá tenni, és milyen lehetőségek rejlenek ebbe, mint népegészségügyi, mint nemzetgazdasági szempontból, milyen jelentősége lehetne, hogyha ezeket az eszközöket megfelelően az adott területeken felhasználnánk.
Mondjuk el az időpontot és a helyszínt így végül.
November 26-án Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia székházában a délután 14 órától 14 és 18 óra között lesz ez a konferencia. Mindenkit szeretettel várunk, legyen az szakember vagy laikus érdeklődő. A MAP szervezésében van lehetőség arra, hogy ingyen busszal utazzanak. Reggel 9-kor kell a görögkatolikus templom elől van az indulás, és a program végén visszajön. Annyi szükséges, hogy a meghívónk található linkre rá kell kattintani, hogy tudjuk, hogy a hányan szeretnének busszal utazni, hogy milyen létszámú buszt rendeljünk meg.
Tehát Miskolcról ingyen
viszi. Miskolcról ingyen elviszi, és ingyen vissza is hozza a konferencia végén az ezt igénybe vevőket. Mindenkinek fontos az egészség, tegyünk róla, hogy egészségesek maradjunk.
Professzor dr. Felszegi Sára, címzetes egyetemi tanár, orvos, a Miskolci Akadémiai Bizottság Orvosegészségtudományi Szakbizottságának elnöke beszélt. görögkatolikus egyházban elkezdődött az adventi időszak. Makai László pasztorál pszichológust kértem meg egy kis elmélkedésre az adventtel kapcsolatban. Szeretettel köszöntelek.
Én is köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és azt gondolom, hogy érdemes már most adventre ráhangolódnunk. Nálunk görögkatolikusoknál már elkezdődik az adventi időszak, a római katolikus testvéreknél egy kicsit később, de talán az adventi út, ami számunkra fontos, hogy ráhangolódjunk, rá készülődjünk Krisztus születésére. Az advent nem egy hangulat, hanem meghívás egy belső útra. Látjuk jól, hogy már novemberben kigyúlnak a fények, a boltok harsogják a karácsonyi zenét, a reklámok lelkünkre kötik a kötelező meghittséget, kívül minden ünnepivé válik, miközben a belső csend még el sem kezdődött az életünkben. A dísz megmarad, de a tartalom elpárolgott. A karácsony márkává lett, Krisztus nélkül sajnos. Ünneplünk, csak épp nem tudjuk mit. Valaha karácsony titok volt, most pedig program, családi program. Valaha várakozás volt, most futás. A kérdés ma már nem az, hogy hogyan ünneplünk, hanem az, hogy hiszünk-e még benne, hiszünk-e még a karácsony titkába, annak a csodájába. És ha nem hiszünk, merjük-e újra megkérdezni, mit jelent számunkra az Isten, aki értünk emberekért Betlehembe megszületett. Sok ember nem ellensége az egyháznak, egyszerűen csak nem érdekli őket. Nem lázadók, csak fáradtak, kiégtek. Megszokták a csendet Isten nélkül. A karácsony nekik már nem jelent mást, csak díszt, vacsorát, némi logisztikát, rohangálunk egyik családtagtól a másik családtagig, szóval nem a bensőséget jelenti már a karácsony. Az ünnep tartalma lecsupaszodott, ami megmaradt, az a belső üresség. A baj nem az, hogy nem ünnepelnek, a baj az, hogy már nem várnak semmit, és ahol nincs várakozás, ott nincs fogadás sem. Isten ezért nem a tökéletesekhez jött, hanem azokhoz, akiknél már csak a hiány maradt, az Istennek a hiánya. Advent nem hangulat, nem zene, nem gyertyák, hanem ébresztő. A hit nem nosztalgia. Az evangélium nem karácsonyi díszlet. Az advent nem azért van, hogy meghatódjunk, hanem hogy felébredjünk. Ma nem az a kérdés, hányan jönnek el az éjféli misére, a zsolozsmára, a templomi szertartásra, hanem az, hogy egy valaki fel tud-e ébredni belül arra, hogy Krisztus érte jött el. A mai világot nem lehet altatódallal evangelizálni. A közöny nem lehet cukormázzal áttörni. A kereszténység nem közérzetjavító módszer, hanem döntésre hívó kijelentés. Vagy beengedett Krisztust, vagy kívül maradsz. Az advent nem díszít, hanem feltár, nem elfedi a hiányt, hanem megmutatja, mire van valóban szüksége az embernek. És közben jön a sötétség. Ilyenkor ősszel korán sötétedik, hosszúak az éjszakák, hidegek a hajnalok. Ez nem véletlen. A természet is ráhangol minket arra, amit a lélek már régóta tud. Hiányzik a fény az életünkből. Nem kívül, hanem belül. A sötétség nem csak az ablakon túl van, ott van a reményvesztettségben, a ki nem mondott kérdésekben, a lemondásban, a megszokott fásultságban. A sötétség az, amikor már nem érdekel, mit jelent számodra a Szent Mise, nem mozdít meg semmit benned a templom, és nem vársz választ az imára, mert már nem is kérdezel. És mégis a sötétség nem akadálya az Isten világosságának, hanem épp annak a színtere. A betlehemi barlang sötét volt, hideg, nyírkos, méltatlan arra, hogy az Isten fia megszülessen, és mégis ott gyúlt ki a fény, mert a gyermek arca világítani tud, nem a világ fényével, hanem a reménnyel. Ezért nem kell elrejtenünk a saját sötétségeinket sem. A fény nem a tökéletes emberek jutalma, hanem a megtört szív reménye. Aki bemeri vállalni, hogy sötétben él, az kész arra, hogy világosságra találjon. Nem a világosság választja ki az arra érdemeseket, hanem a sötétségben lakókat hívja meg karácsony titka egy új kezdetre. Krisztus, érted is, megszületett. Ezt a mondatot már sokan hallották, de kevesen engedték, hogy szíven üsse őket. Ez nem egy vallásos frázis, ez egy döntésre hívó igazság. Krisztus nem akkor született, amikor minden rendben volt, hanem amikor nem volt hely számára. Nem a nyugalomba jött, hanem a káoszba. Ma is így érkezik. Nem elvár, hanem belép, és igen, érted. Nem általában az emberért, hanem konkrétan érted. A harcaidba, a kételyeidbe, a bezártságodba, a csendedbe, és talán a kérdéseidbe is. A hited romjaiba, ami sokszor törékeny. Nem szép érzéseket akar kelteni, hanem életet adni. A legnagyobb bátorság ma nem az, hogy nagy dolgokat teszel, hanem hogy engedett Krisztus belépjen a sebeid közzé. Nem díszítve, nem javítva, nem szépítve, hanem úgy, ahogy vagy. A világ nem a dísztől fog megváltozni, hanem attól, ha egy valaki elkezd világítani belül. És ez a fény lehet, hogy az elnémult szív csendjéből lobban fel. Nem a szavak hangossága számít, hanem a nyitottság a mélységre. Egyetlen őszinte sóhaj többet jelent, mint 100 jól megírt ima. Az advent nem a meghatódás ideje, hanem azé, aki mer újra hinni a világosságban. Aki nem szégyeli bevallani, hogy elfáradt, de mégsem mondott le arról, hogy Isten újra kezdhet vele valamit. Azé, aki nem menekül tovább önmaga elől, aki a zajon túl meghallja, valaki még mindig keresi őt, valaki, aki nem hagyja magára, valaki, akinek a fénye nem vakít, csak megmutatja az utat, és ez a valaki ma is megszületik. Nálad, benned és érted.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb egy jótékonysági koncertre hívtuk meg önöket Jármai Ágotával, a Mások Másképpen Alapítvány elnökével, majd a Magyar Élelmiszerbank Egyesület külső kapcsolatokért felelős igazgatójával, Nagy György Andrással beszélgettünk az elmúlt hétvégén lezajlott országos élelmiszergyűjtési akciójukról. Ezután professzor dr. Felszegi Sára, címzetes egyetemi tanár, a Miskolci Akadémiai Bizottság Orvosegészségtudományi Szakbizottságának elnöke egy november 26-ai konferenciára hívta meg önöket, adásunk végén pedig Makai László pasztorálpszichológus adventi gondolatait hallhatták. Én a munkatársaim nevében is búcsúzom önöktől, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.
Kedves hallgatóink!